reggeli személy.
Mikor is kezdenénk egy beszélgetést egy biztonságpolitikai szakértővel, mint 9-11-kor, Gyarmati István. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Ugye elég egy jól felgyorsultak az események, amikor megbeszéltük ezt a reggeli beszélgetést, akkor ugye kerestek egy gyilkost Manhattanben, időközben már vád alá is helyezték, úgyhogy ott sem aludtak. Igazából mindig az az érdekes ilyenkor, hogy beleilleszkedik ez valami trendbe, vagy valami mintázatba, mert ahogy látom, itt egy teljesen amatőr, mármint a gyilkolás szempontjából teljesen amatőr elkövető volt, aki egyrészt iszonyatosan felkészült hami személyiség, hami okmányokkal, másrészt magával vitte a 3D által nyomtatott fegyvert a menekülés közben, ami az egyik alaphiba, amit már a keresztapa nézői is tudnak, hogy nem szabad elkövetni. Szóval, hogy hova tehető ez a mostani gyilkosság merénylet?
Tegyünk egy lépést hátra, hogy milyen környezetben történik ez. Ugye, Amerikában az egészségbiztosítás egy óriási nagy üzlet, máshol is egyébként, de Amerikában különösen rettenetesen drága. Megnéztem most így készülvén a beszélgetésre, hogy az én tavaly 3,5 millió forintba kerülő csípőprotézisemet, amitől már rosszul voltam, hogy az is...
Meglehetősen ismerem ezt a
igen,
világot.
Igen, Amerikában 10-szer ennyibe kerül.
Igen.
Tehát eszméletlen, és azért Amerikában többet keresnek az emberek, de nem 10-szer. Tehát a másik probléma, hogy ezek az egészségbiztosítóknak egy jó része, nem tudom persze, hogy nyilván nem mindegyik, de nagyon jó része, és ez a közhangulat, hogy megpróbálják kikerülni azt, hogy ők fizessenek, akkor is, ha van biztosítása valakinek. És ez elég, úgy tűnik, hogy elég tömeges jelenség lehet Amerikában. Hát ezt is ismerjük, hogy a biztosító sose akar fizetni, de mikor egészségről van szó, és amikor ugye másfajta egészségbiztosítást gyakorlatilag ezeknek nem létezik, akkor ez különösen nagy probléma, különösen ugye, amikor az ember ilyen horror sztorikat hall, hogy beviszik az embert a kórházba, és akkor amíg nem adja elő a biztosítási papírait, addig hagyják ott feküdni. Ez nálunk is előfordul biztosítási papír nélkül is, de legalább nem fizet. Pontosabban azt hiszük, hogy nem fizetünk érte, rohadt sokat fizetünk érte, hogy egyébként. Na mindegy, szóval nem erről van szó, hanem arról, hogy Amerikában óriási az elégedetlenség ezekkel a biztosítókkal szemben, és ebben a közhangulatban én azt gondolom, hogy támadt egy ilyen vállalkozókedvű fiatal, mert azt gondolom, hogy na, én most megmutatom ezeknek a rohadtaknak, hogy mi a helyzet, és akkor ilyen teljesen amatőr módon valóban fölkészült arra, hogy na most akkor az egyik nagy biztosítónak a vezérét megöli.
Ugye ami másik, ami ebből kiderül, hogy a biztonságpolitikai szempontból ugye rengeteget javult a helyzet, számtalan technika és eszköz és minden segíti a biztonsági emberek munkáját, de közben meg egyre nehezebb a munkájuk, mert hogy kivéthetetlen. Tehát vagy nem lép az ember az utcára, vagy ha kilép, akkor ott várhatja valaki, aki lelövő, ha tudja, hogy mikor lép ki.
Így a technológiának az a sajátossága, hogy többnyire egyszerre segíti a támadót meg a védekezőt, és rendszerint ugye, mivel a támadó az agresszív, ő keresi a lehetőségeket, ő költ rá nagyon sok pénzt, a védekező az inkább reagál rá, mert hogy nem tudja, hogy mire kell majd figyelni. Tehát általában a támadó van többnyire előnyben, és hát ebben a műfajban, úgymond, amiről most beszélünk, ebben aztán különösen, hogy általában a merényleteknek, a terrorizmusnak, most mindegy, hogy milyen színű terrorizmusnak, a legsebezhető pontja a kommunikáció. Nagyon általában azon buknak le a terroristák, hogy küldenek egy e-mailt, vagy megeresztenek egy telefont, amit nem kellene, tudják, hogy nem szabad, de megtörténik, vagy éppen csipogókat használnak, ugye, mint láttuk
az
elmúlt hónapokban. Szóval ez a legsebezhetőbb pontja. Egy magányos merénylő többnyire nem kommunikál. Ugye van olyan, aki buta módon valamelyik szociális médián elmeséli, hogy én most arra készülök, vagy valami erre utaló megjegyzést tesz, és akkor elkezdik figyelni, de többnyire nem. És ezeket nagyon nehéz kivédeni, bármilyen okból is teszik. Ugye emlékszünk rá, remélem most nem rosszkor mondom, hogy volt egy időszak, amikor az volt az egyik kedvenc metódus, hogy teherautóval behajtottak a karácsonyi tömegbe.
Igen, volt egy ilyen,
Ugye volt egy ilyen időszak. Aztán volt egy olyan időszak, amikor fogtak egy kést, és leszúrták a két éppen szembe jön. Hát, és ezekkel nem lehet mit csinálni igazából, mert nem tudjuk előre, nem mondja el senkinek, hogy mire készül. Ugye a felderítés nem működik, ugye a legfontosabb része a terrorelhárításnak az a felderítés, az nem tud működni, mert nincs semmi erre utaló jel. Ugye még csak azt lehet mondani, hogy az ilyen emberek mondjuk ilyen radikális vallási közösségekbe járnak, mert hogy ugye itt nincsen vallási háttér, meg egyáltalán semmilyen közösségi háttér nincsen. Nagyon nehéz ez ellen védekezni, és szörnyű dolog az, hogy ez megengedhetné magának egy ilyen ember, meg a cége, hogy állandóan három darab gorilla menjen vele valahova, de szörnyű nehéz dolog. Nekem volt az életemben néhány olyan periódus, amikor volt ilyen testőröm, rohadt kellemetlen, nagyon utálja az ember.
Azt gondolná az ember, milyen menő, de nem, mert ott van állandóan.
Hát az első öt percben persze nyilván menő, legalábbis akinek az egója ezt kívánja, hogy menőzzön.
Általában azoknak önnek semmi okuk nincs rá, hogy
testőröm. De világos, persze. Ugye, de nem, tehát, és nem is olyan matematikailag olyan kicsi a valószínűsége, hogy mindenki azt mondja, hogy az emberek nagy része azt mondja, hogy nem érdemes erre pénzt költeni, és ráadásul, ha pénzt költök is, az sem bomba biztos, hiszen ha van két testőröm, akkor ez azt jelentheti, hogy először őket lövik le, és csak utána engem, és akkor nem tudnak ők semmit csinálni. Szóval nincsen igazán védekezés ez ellen.
Igen, nyilván az egyik oldal az a teljes paranoia, tehát ezzel nem megyek az utcára, bujkálok közé. A másik oldal az semmi bevétel ennek, de az nem jó megoldás. Szerintem biztos van egy arany középút, ahol azért változtatgatom az útvonalaimat, stb.
Igen, hát ugye vannak ezek, ezt meg lehet tanulni Joe Le Carré-tól és egyéb zseniális íróktól, hogy hogyan lehet ezt megtenni, de meg még annak is van az értelme, hogy ha van egy látható testőr, akkor azért nagyon elszántnak kell lenni annak, aki először hidegvérrel lelövi a testőrt, és utána lelövi a célpontot. Tehát ez többnyire potenciális merénylőknek a többségét azért nagy valószínűséggel elriasztja, de rengeteg pénzbe kerül. Ugye ahhoz, hogy egy testőröm legyen 24 órán keresztül, ugye ahhoz naponta három kell, neki két nap szabadságot kell adni, tehát 9-10-11-12 embert kell teljes állásban foglalkoztatni, nem olcsón. Nagyon kevés ember engedheti meg magának, és nagyon kevés ember, ezek közül is nagyon kevés ember van, aki azt gondolja, hogy megéri.
Donald Trump például megengedette magának, ám ugye fülön, lehet ezen fülön lőtték
is. Donald Trump egy másik kérdés, ugye ő neki nem a magántestőrsége vallott kudarcot, és Robert Ficónak sem a magántestőrsége vallott kudarcot. Ez egy másik kérdés, ugye ez már egy sokkal nehezebb kérdés, mert ezeknek a szolgálatoknak nem szabad, hogy kudarcot vagyanak. Tehát ott nem szabad, hogy pénzkorlát legyen, nem szabad, hogy emberkorlát legyen. És nem is volt egyébként általában hiba. Tehát nem azért volt, mert nem volt elég ember, vagy nem volt elég pénz, vagy nem volt elég technika, hanem mindig hibázott, vagy félrenézett, bámult, nem azt csinálta.
Igen, mert ugye lanyhul a figyelem. Tehát sok-sok eseménytelen nap, akármilyen persze. Profi valaki elkezd egy kicsit így.
Hát ezért is kell két óránként váltani, tehát nem lehet az, hogy mondjuk 8 órás váltásokban vannak ott az emberek, mert a második 4 óra már semmit nem ér szinte.
Igen, körülbelül egy-két órát is nehéz, tehát az is gyakorlat kell, hogy két órát koncentrálni az ember, már pedig akkor minden másodpercében gyakorlatilag szolgálatba kell lennie, nem nincs az, hogy elképzelni, hogy mi lesz a vacsora.
Igen, és ráadásul ugye ez hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, mert nem úgy van, hogy beállítom a testőrt, és akkor másnap már akcióba lép, hogy elhárítsa a merényletet, hanem sokáig, és egy idő múlva ugye a testőr is elkezdi azt gondolni, vagy legalábbis tudat alatt, hogy tud se lesz semmi.
Egy ilyen, és tényleg, mivel hogy ugye az ember nem kommunikál általában, hogyha egyedül van, vagy hát jobb esetben, hogyha nem teljesen őrült, Tényleg van, hogy a családtagok, közvetlen családtagok sem tudnak erről szándékról, egy olyan pszichés zavar lép fel, ami hirtelen egy ilyen sorozatgyilk, vagy spree killingbe torkolik, de hogy mivel említette, hogy a kommunikáció ugye ennek, ugye, hát hogy is mondjam, az ahill lesz, na, hogy ott pont ezért érdekes borzasztóan a Gáza övezetnél történő beatolás. Tehát ott például egyszerűen a számomra még máig érthetetlen, hogy ez a teljes csönd, teljes sötétség, órákon át magukra hagyva, akik ott a határnál voltak, ott valami óriási hibának kellett lennie.
Ezt mindenki azt mondja, hogy nem érti. Azt gondolom, hogy nem is tudjuk, most már egyre több olyan információ van, hogy meg kellett volna érteni. Éppen tegnap előtt olvastam érdekesség kedvéért, hogy az alagutásástól olyan földrengésszerű jeleket is kapott a szeizmikus központ Izraelben, amiből már észre kellett volna venni. Hogy emlékszünk, ez nem újdonság, ugye az egri csillagokban sok minden benne van, ugye amikor dobok, meg borsó, meg ilyesmi, tehát ugye ennél kicsit modernebb eszközökkel, de tulajdonképpen ott is észlelték már az alagutását, tehát az izraeli titkosszolgálatnak is sok mindent, meg az amerikainak is, tegyük hozzá, hogy az amerikainak is észlelni kellett volna, tehát főleg az izraelinek, nem tudom, mi történt. Ugye mindenféle teóriák, meg összeesküvés elméletek is vannak, valamikor egyszer talán ki fog derülni, de azt gondolom, hogy ez nem egy oka van, hanem egy összetett oka, valami, nem tudom.
Igen, ott valami, ott rendszer szintű, ott valami rendszerszintű hiba volt, hogy tényleg egy kihagyás vagy.
Igen, hát ugye ennek a másik oldala meg ez a csipogós történet, ami meg a zseniális műveletek közé tartozik. Ugye ez az, amikor az átlagszámítás félrevezető, mert akkor úgy itt a kettőnek az átlagában a Mossadnak nagyon jó a teljesítménye, csak éppen az egyik az ilyen volt, a másik meg olyan.
Hát igen, ugye ja, csak így nagyon tisztában ezzel az apró rendszerrel, ugye mobiltelefonokról, amelyek alapján rengeteg ilyen különböző területben bemértek, eltaláltak, meg likvidáltak, átálltak a egyel korábbi technológiára, ezekre a személyi hívókra, aminek hát ugye ott megint csak az van, ők a saját biztonsági szolgálatuk miatt ennek az egyszeri csoportos beszerzése, az például egy alaphiba.
Hát persze, meg hát az egész ugye problémás volt akkor az egész kommunikáció. Ugye bár azt is most már lehet olvasni, hogy elhamarkodták az akciót az izraeliek, és nem sikerült olyan jól, mint gondolták, de hát azért elég jól sikerült.
Hát legalábbis abból szempontból, hogy azért úgy Hamasz vezérnek nem nagyon jelentkeznek az emberek, tehát mivel tudják, hogy ez egy, na ha van ilyen olyan a próbaidőt ki nem töltő állások, az általában ez, mert arra azért vigyáznak, hogy olyan sokáig nem maradjon ott senki. Igen, nagyon érdekes egy ilyen helyzetben a biztonságpolitika, amikor nem arról van szó, hogy egy embert kell óvni egy merénylettől, hanem hogy konkrétan egy ország, amit a szomszédai el akarnak pusztítani, ami, hát hogy is mondjam, ugyanez a problémát veti fel, tehát vagy a folyamatos 24 órában fülek tapadnak mindenhova, vagy ott is bekövetkezik ez a
figyelmarvány. Egyáltalán a merényletek, a terrorista merényletek elleni védekezésnek az az egyik sajátossága, hogy mondani szokták, 24/7 kell művelni, tehát a hét minden napján és a nap minden órájában. És ez is olyan, hogy amikor a rendszert, az elhárító rendszert ráállítom, hogy ezt figyelje, és egy ideig nem történik semmi, akkor a rendszer maga is elfárad. Tehát ugye, ahogy az embert is, azt mindig azt olvassuk, hogy éjjel 2 és 4 között kell támadni, ha valaki hatékonyan akar, mert akkor a legkevésbé figyel az ember. A rendszer is elfárad. Egy idő múlva úgyse lesz belőle semmi, eddig se lesz akkor utána, és ez, ami persze teljesen rossz megközelítés. De hát ezeknek nagyon messze menő, csak visszatérve, hogy erre a senki nem jelentkezik mostanában Hamasz az érnek, a nevezérnek. Ugye az, amit az izraeliek ott csináltak, ennek van hatása abban is, hogy megbukott a szíriai rendszer. Ugye, mert hogy ugye meggyengült a Hezbollah szemmel láthatóan. A Hamasz katonai szárnya már nem igazán létezik, tehát őket eléggé megsemmisítették. Persze ilyen merényletekre mindig képesek lesznek. Hezbollah nagyjából hát annyira meggyengült, hogy hát ugye nem tudott, mert a Szíriában Hezbollah is volt az úr. Irán is meggyengült, és most különösen meggyengült, mert Irán is és a Libanonban aktív jelenlévő Hezbollah között a szárazföldi híd a Szírián keresztül vezetett, vagy vezet, vagy vezetett, ezt most még nem tudjuk, majd néhány hét múlva kiderül. Úgyhogy ezek a merényletek, ezek nagy, hát ugye az egész sorozat a Szulejmáni elleni merénylettel kezdődött, csak emlékeztető lesz, Donald Trump rendelte el, ha valaki nem emlékezne rá, nagyon helyesen egyébként. Úgyhogy ez egy nagyon messze menő dolog, és azt látjuk, hogy nyilvánvalóan a muzulmán fanatikusok által elkövetett merényletek dominálják az egész rendszert, de hát egy csomó más is van, nem nagyságrendekkel kisebb. Hát ugye az egyik legrosszabb az a norvég merénylő volt, ugye, aki több tucat fiatal tölt meg, és ez a merénylő is, ez a Pennsylvania merénylő is, ugye rajta volt egy olyan website, onnan persze sokan vannak, tehát nem lehet azt mondani, hogy miért nem figyeltek rá, amelyik ezt az Unabombert, ennek a dicsőítését szolgálta, vagy tartalmazta, ugye, aki Amerikában robbantott.
Lerje bombákat küldözgetett,
ugye azóta már eltávozott a világról, de nem teljesen önként, de láttunk olyat, és hát nem soroljuk be a merényletek közé, de valahol a fegyverhasználat meg az erőszaknak, az alkalmazásának a szintje, az a korlát, amikor az emberek még ugye nem alkalmaznak erőszakot, ez csökken, egyre erőszakosabbá válik a
ez
világ.
Így globális? Tehát, hogy ez...
Hát én azt gondolom, hogy Amerika mindig erőszakosabb társadalom volt, igen, mint Európa, történelmi okokból kifolyólag, de én azt látom, hogy Amerikában is, hogy egyre több ilyen iskolai lövöldözés történik, és zárad. Ugye nálunk is iskola őröket kellett beállítani, mert hát nyilván nem hasonlítható össze azzal, ami Amerikában van, de bántalmazzák egymást a diákok, vagy akár a tanárokat is megfenyegetik, ezért vannak az iskola őrök, tehát sajnos azt gondolom, hogy egyre könnyebben és egyre többször alkalmazzunk, vagy kerül erőszak alkalmazására a mai
világban. Igen, kívülről mindig ilyen furcsa, hogy ugye nyilván egyre több beszámolót hallunk, egyre távolabbit, és hogy valóban növekszik a szám, vagy csak a erről szóló hírek, vagy a jelentések száma növekszik, ez úgy viszonylag. De hogy arra gondolok például pont az iskolőrök esetében, hogy egymást bántalmazták a gyerekek, úgy nevezhetjük ezt bárhogy, ami történet, az egy kicsit újdonságként jelent meg, hogy a pedagógust...
De az egymás bántalmazás is más, hogy az, hogy összeverem, mi is verekedtünk az iskolában egy kicsit, de az, hogy van egy-két gyerek vagy tanuló ott, aki szisztematikusan bántalmazza a többieket, vagy kiszemel. Az azért egy viszonylag új jelenség. Az nem ugyanaz, mint hogy össze... Azért, hogy időnként összeverekszenek, azért még nem kéne valószínűleg iskolőröket alkalmazni, de valóban, ahogy mondod, a pedagógus fenyegetése és bántalmazása az egy, nálunk legalábbis Magyarországon az egy új jelenség, és az iskolaőrök ezért is vannak, de nem csak ezért, azért ha megnézzük így, amit tudunk arról, ha van erről valamilyen statisztika, ami van, azért az iskolaőrök többnyire a gyerekek egymás közötti verekedéseibe szoktak beleavatkozni, de valóban a tanár bántalmazása...
Hát van még egy plusz ilyen vetülete, amikor a szülők beszállnak ebbe a történetbe.
Az a legrosszabb, ugye, amikor a szülők beszállnak, az szinte soha nem segít.
Mármint, hogy aktív verekedő félként. Igen, tehát ott kicsit, és ugye ez egyik nagyon érdekes pont, az egészségügyi intézményekre is részben igaz, a felháborodott rokonok, akik szerint nem jó ellátást kapott az ott fekvő páciens, verjük meg az orvost.
De általában is a villamoson, általában terjed az erőszak, és
az furcsa, én nagy 4-es, 6-os fan vagyok, tehát nagyon sokat kell utaznom rajta. Ugye bár már szakaszonként hangulatváltozást érzem, igen, mindig, hogy melyik után melyik van, de ami legáltalánosabb, és igazából a legagresszívebb, és leggyakrabban előforduló, és velem előforduló jelenség az, hogy beszáll valaki, látszik, hogy te szét van szintetikus drogokkal lőve, igen, és az szétutom az arcodat, és így nyit, amikor belép, ami egy És erre azt mondjuk, hogy mi van?
És akkor még nem is az egyes villamosról beszélünk.
Igen, az mondjuk, hogy kimarad, biztos az is egy jó, az is egy hangulatos járat, de ez a négyesetosan is bármikor, bármelyik, és bármilyen napszakban előfordulhat, tehát nem kötődik az éjszakához. Igen. Erre sem lehet felkészülni egyébként, jelezném. Nem. Tehát hiába gondolja ezt az ember magáról, hogy hát, hogy azért nagyon meg tudna védeni magam, amikor teljesen váratlanul az ember, egy ülő ember fölé áll valaki egy ilyen agresszítás, akkor onnan kész a dolog. Tehát...
Igen. Hát általában ugye a társadalomnak tehát amikor egyes rétegeknek az agresszivitása növekszik, és a társadalom nincsen erre felkészülve, az mindig egy problémás helyzet, hogy mit lehet akkor csinálni.
Ugye jön a fegyverkezés, mint megoldás ilyenkor, ami nem tűnik számomra olyan nagyon jónak, de némileg értem az elrettentő erőt.
Ugye, az önvédelmi sportok, ugye, amik értelmes választ tudnának adni, de hát azt nagyon kevesen tudják, meg nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, mert hát nem olcsó.
Igen, egy maroklő fegyver megvásárlása és 3-4 lőtéri gyakorlat elsajátítása, az sokkal kevesebb, mint az ember, amikor rendesen kungfuzik. Tehát kétségtelen kis, nagyobb energia.
Hát igen, de gondolkoznak, nekem van egy 5 éves unokám, kislány, és ugye már azon gondolkozunk, a szülei főleg, hogy jövőre el kéne vinni őt ilyen Krav Maga oktatásra, mert hogy egy kislánynak azért arra most már szüksége van.
Ez nagyon furcsa, mert én pont beszéltem egy ilyen oktatóval, aki pont ezzel foglalkozik gyerekeknek azt a fajta önvédelmi képzést, hogy de ne legyenek állat, tehát ne legyenek ugye ezeknek a általán is említett már nem egyszerű iskolai verekedőknek, hanem inkább szervezett bűnözőkhez hasonlító tevékenységet folytatóknak az egyértelmű áldozata. Mert hogy a másik érdekes dolog az áldozat kiszemelése, ami egy nagyon furcsa történet, egy ilyen sorozatgyilkosokkal foglalkozó interjúkötetben tette fel a kérdést az egyik nagyon komoly elkövetőnek a pszichiáter, hogy igazából hogy választják ki az áldozatot, tehát hogy tudják ki, és azt mondta, a járás.
Hát mindegyik, ugye ez a viktimológia, az egy nagyon jól alkalmazható tudomány, csak az a probléma, hogy ezt nagyon sokan nem is ismerik, és nem tudják, hogy ő maga milyen viselkedést tanúsít, amitől vonzóvá válik egy áldozat, vagy egy bűnöző számára. Ilyen sok minden van, ugye például ennek a kiinduló pontunkhoz szolgáló jó embernek a vonzereje egy gyilkos számára az volt, hogy egy ennek a biztosítási társaságnak az elnöke, de van, aki másképp, és hát nagyon rosszul is tud lecsapodni, nagyon sokáig, és még mindig nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy nőt megerőszakolnak, vagy egy férfit megerőszakolnak, ugye abban az áldozat is hibás, mert kihívó módon viselkedett.
Hát miért? Meg, hát minek ment oda?
Például ez a klasszikus magyar miért létezik? Igen, persze, igen.
Az áldozat hibáztatásban nagyok vagyunk, én éppen most egy egész más munkával kapcsolatban konkrétan nemi erőszak esetek kommentjeit nézegettem, igen. És hát az valahol tényleg annál ijesztőbb kevés dolog van, ahol így tényleg így nettóba előjön ez a fajta dolog, semmiféle mismásolás. De hogy mégiscsak azért valahogy fel lehet készülni, erre azt figyeltem meg, hogy aki egyszerű, csak nem akar egy zsákmányállatnak tűnni egy ilyen szitúban, mint egy villamos vagy egy utcai dolog, hogy ott viszont alaphibákat követnek az emberek. Tehát vagy ugye ezzel felfúvom magam én is, hogy nagynak látszik, és megpróbálok ilyen nagyon keménynek és agresszívnek tűnni, ami pontosan az egyik szempont, hogy kiszemeljék őt.
Igen.
A másik meg a megpróbál eltűnni. És ugye ez a két taktika nem szokott működni, azt vettem észre.
Igen, már csak azért is egyébként, mert az elkövetőnek a gondolkodása ilyen is lehet, meg olyan is lehet, tehát nem is tudom, hogy mire készül.
Hát igen, mert vagy méltó ellenfelet keres, és akkor ez a klasszikus börtönsztori, hogy akkor megnézem
ki a legerősebb. Vagy könnyű ellenfelet keres.
Megütöm aztán, ha összever, nem baj. Vagy pedig, hát igen, zsákmányállatokra keres, és kiszolgáltatott gyenge embereket keres, akiknek megpróbálnak eltűnni a többi között. Ami még érdekes kérdés biztonságpolitikai szempontból, hogy a szíriai események kapcsán, hogy készül arra egy diktátor egy ilyen esetben, amikor jönnek. Tehát, hogy jönnek. Én nem hagyom el az országomat, én itt maradok az utolsó pillanatig.
Úgy, hogy nem hagyja el az országát, csak készenlétben tartja a repülőgépet. Hát, ugye általában nem készülnek menekülni a diktátorok, ez nekik, nem gondolják azt, hogy őket meg fogják dönteni. De Assad esetében ez most egy kicsit más, most már néhány napja, jó néhány napja, nem hosszú idő óta, de jó néhány napja lehetett látni, hogy egyre jobban veszélyben van ez a rendszer. Ugye amikor Aleppót elfoglalják, és ugye nagyon fontos, hogy senki nem megy segíteni Assadnak, tehát se az irániak, se a Hezbollah, se az oroszok, de az oroszok, hogy tönkre bombázták Aleppót, akkor, amikor ez a háború volt. Ugye most föl sem emelnek egy repülőt, nem is tudom, hogy van-e repülőjük ott azon a támaszponton.
Hát erre a célra valószínűleg nincsen nagyon.
Nincs, mert Ukrajnát kell bombázni, és nem Aleppót. Úgyhogy meg már azt is lehetett olvasni, azt nem tudom pontosan, persze majd a CIA igazgatót interjú volt, meg ő majd elmondja neked, hogy már mintha elkezdtek volna csomagolni az oroszok a támaszponton, még mielőtt Assad elmenekült. De minden esetre az, hogy se az irániak, se az oroszok nem segítették Assadot, de semmivel, tehát nem hogy olyan masszív módon, mint korábban, hanem semmivel nem segítették. Ez azért gondolom azt generálta azt a gondolkodást Assadban, hogy akkor jobb lenne föltölteni a repülőgépet üzemanyaggal.
Ugye pont Aleppó kapcsán érdekes még a másik ilyen tényező, ezek a zsoldos hadseregek, magánhadseregek, ugye ezek néha valóban, tehát egyszerűen állami kézben vannak, és hogy gyakorlatilag ki van szervezve az erőszak, de vannak tényleg valóban olyan konzorciumok, vagy olyan szervezetek, amik nem egy állam, vagy nem épp egy diktátor irányít, hanem egész más vállalati, vagy más érdekek, ugye ezek azért jelentősen növelik ezeket a kockázatokat.
Hát persze, hát ez a hadviselésnek a privatizálását is látjuk bizonyos szempontból, többféle módon. Tehát van az, amikor az állam bíz meg magáncégeket, az egy egészen más dolog, mint amikor én fogom magam és szervezek magamnak egy hadsereget, aminek semmi köze nincs az államnak, sőt, az esetek nagy részében az, ugye vagy az államtól akarom megvédeni magam, vagy az államot akarom megvédeni, megtámadni. Ugye ezek azért különböző esetek, amikor ezek az állami szolgálatban lévő magántársaságok vívnak háborút, az azért egy más helyzet.
A civilizált országokban ez úgy megy, hogy a különböző titkosszolgálatok egy államon belül vívnak egymással.
Hát az normális, tehát a bürokratikus rivalizálás
az a kifinomultabb történet, amikor a kormányvédelmi hivatal, a parlamentvédelmi hivatalal és egyébként személyes testőrséggel azért egy össze-össze csap adminisztratív szinten. Szerintem sem illeszkedik ez semmibe, és hogy itt megint egy kicsit azt a helyzetet érzem, hogy ugye a Fico, Trump és ugye ez a történet után, hogy igazából ez egy néha egy kicsit, mint a gyakrabban megpróbálkoznak egy érebb, de hát gyakorlatilag azért nagyon régóta próbálnak elnököket lelőni, régen, vagy még régebbre visszamenve.
Persze, természetesen igen, ebben nincsen különbség, ez Abraham Lincolnt is lelőtték, és meg sok mindenki más, persze ez néha ugye amikor erősödik az erőszak, azért az, hogy Donald Trump ellen kétszer követtek emberéletet, és tudjuk, hogy többször készültek ellene, az egy korjelenség, tehát ilyen korábban legalábbis.
De ez nem a személyhez köthető? Mert azért úgy, hogy is mondjam, tehát ő egy olyan személyiség.
Igen, ő vonzza ezt, de a személyhez köthető, de alapvetően azt gondolom, hogy beleilleszkedik ebbe az alaptrendbe, amiről beszéltünk, hogy erőszakosabbá válik a társadalom, és akkor könnyebb, akkor mindig sokan utálták az elnökjelöltet, most ilyenkor előkerül, ugye pont emiatt, a közhangulat miatt előkerül valaki, aki csinál is valamit, de ugyanez igaz a biztosító társaságra is, amit az előbb említettünk.
Igen, csak hogy miközben azt tudjuk, hogy Hamas vezetőnek lenni nem jó, azt gondoljuk, hogy de biztosító társaság vezetőnek meg jó lenni. Kicsit ezek a morális szempontok bejátszanak, hogyha mondjuk én adtam utasításba az én kis embereimnek, hogy lehetőleg minél több ilyen kérelmet utasítsanak vissza valami, akkor lehet, hogy a rossz lelkismeret azért bevon egy kis gyanakvást, hogy történhet valami.
Kételkedek benne, hogy ezeknek rossz lenne a lelkismeretük.
Igen, valahogy én is.
Neki az a célja, hogy maximalizálja a cég a profitját, nem az, hogy ez nem egy jótékonysági intézmény, és ezt igazából, hát ha racionálisan belegondolok, valóban így lehet elérni. És nyilván ez ugye az ok, vagy az ürügy, amire azt mondja, hogy neki igaza van, és neki ezt kell csinálni, az, hogy hát úgy is csalnak az emberek általában, úgyhogy akkor nekem igazam van.
mondjuk egy érdekes, hogy miközben az egészségbiztosító egész furcsa módon működnek az Egyesült Államokban, úgy nem nagyon van rálátásunk, hogy legalábbis egy átlag magyar nem találkozik ezzel, de ott a társadalombiztosítási csalás például az nem egészen olyan, mint nálunk. Tehát amikor én táppénzen vagyok, mert másnapos vagyok.
Persze.
Tehát ott kijönnek és bilincsbe elviszik az embert simán.
Hát abszolút, persze. De általában ugye ez is az állam is erőszakosabb Amerikában, mint Európában. Tehát ha csak azt nézzük meg, hogy a rendőri intézkedések hogyan néznek ki, akár televízióban is, meg filmeken is, hogy sokkal erőszakosabban intézkednek, ha
bár azt direkt utána olvastam, és hogy igazából az a kép, ami él bennünk, hogy a gonosz fehér rendőrök leteperik és megölik a fekete bűnelkövetőket, az igazából nem áll meg. Tehát, hogy ahogy megnéztem a statisztikákat, nagyon sok esetben most feketének nevezett, elnézést kérek, nem a korrekt PC kategória, de hogy fekete rendőrök feketékkel intézkednek, az a leggyakoribb.
Persze.
És hogy nincs biztos, hogy egyes esetekben, egyéni esetekben előfordulnak rasszista felhangok, de alapvetően az erőszakosság nem ebbe az irányba megy.
Hát nem, hát ez egy furcsa dolog, hogy én értem Amerikában, és személyes tapasztalataim is vannak, hogy az amerikai rendőr hihetetlenül segítőkész és udvarias egész addig, amíg nem érzi veszélyben magát.
Igen.
És akkor meg átváltozik arra a rendőri, amit szoktunk látni. És ebben igaza is van egyébként, ugye mivel Amerikában a bűnözők vagy a potenciális bűnözők sokkal erőszakosabbak, mint Európában, ebből adódóan a rendőrnek sokkal jobban kell vigyázni, mert ha nem vigyáz, akkor lelövik egyszerűen
barátja meglátogatta, elfelejtette mondani a barátjának, hogy éjfélkor, amikor oda akar menni egy rendőr, ez megkérdezni, hogy mennyi az idő, akkor ne legyen mind a két keze a zsebében. Ezt úgy tanulta meg, hogy egy másodperc van a nyakán térdeltek. Tehát ott nem volt kérdés.
Nem, persze.
Még jó napot kívánok, és már a jó napot kívánok, nem a földön volt. Nem látták meg, hogy az idő.
Ez után azt meg, hogy elnézést, de tessék megérteni, mert hogy tegnap lőtték le a barátomat. Szóval abszolút, persze. Egészen más a jelleg a társadalomnak. És egyébként éppen ezért furcsa azok a jelenségek, amiket most látunk, hogy Donald Trump ellen kétszer képes volt valaki merényletet elkövetni, mert ugyanez a rendőr nem állt a hivatása magaslattal.
Igen, csak tényleg azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy nem Joe Biden ellen követik a merényleteket.
Persze.
Egy provokatív személyiség ország, igen. Statisztikailag sokkal több kísérlet,
igen.
És azért tűnhet esetleg ez a...
Persze, ez így van.
Úgyhogy ez azért mindig torzul, de hogy sokáig legenda volt ugye szemben a brutális amerikai rendőrséggel, akik hát gyakorlatilag nem is kérdeznek, csak lőnek, hogy az angol rendőr az fegyvert sem hord. És ennek volt egy mitosza, és aztán ez megtört, ez sem működött, hogy nem voltak ferek, ugye, mert ott az úriember bűnöző és az úriember rendőr találkozását vizionálták sokáig, és még működött is egyébként egy darabig, és aztán rájöttek a bűnözők, hogy ez nem jó, mert hogy így hátrányba kerülnek, úgyhogy nem lesznek úriemberek.
Nem, de általában ugye a hadviselés úgy volt, hogy egy ideig úriemberek voltak a katonák, meg a hadvezérek, aztán az egyre inkább eltűnt, hogy nem így volt. Ugye hát mikor van az a mai manapság, egyáltalán technikai, hogy lehetséges, hogy a két király kiáll megvívni, és akkor aki győz, akkor annak a másiknak a hadsereg elfogadja, hogy őket legyőzték, csak azért, mert a két király nem közül az egyik vereséget szenvedett, meg ha megígéri, hogy akkor betartja a tűzszünetet. Szóval volt egyfajta ilyen úriemberség az életben, meg a háborúban, és hát már erről szó nincs. Nem is lehet egyébként, mert a technológia, a technika ezt már fölülírja, de nincs is.
Mindenesetre valami megmaradt, tehát ugye a tisztibecsület szintjén, meg a fair play szintjén, de hát ott pedig tömeges nem erőszak és tömeggyilkosságok.
Hát igen, most lefordítják jogi nyelvre, tehát a ne bántsra sebesült, tehát azt lefordítják jogi nyelvre, hogy védi a Genfi egyezmény.
Ez kétségtelen, hogy egyébként ez nagyon-nagyon pont most az ázsdani könyve kapcsán, ugye a Radnóti gyilkosság kapcsán merült ez föl, hogy az a helyzet, amikor úgy lesz gyilkossá valaki, hogy kap egy parancsot, hogy hatra be kell érnie valahova, és itt vannak ezek a járni nem tudó, legyengült beteg emberek, és megöli őket, hogy beérhessen hatra, mert hogy felülírja a kötet. Szóval ez a sebesült és az egyéb problémás, hát hogy is mondjam, ilyen mellékzöngői háborúnak ezek tényleg elhúltak.
Hát ugye a klasszikus szerintem legnagyobb, vagy legnehezebben menedzselhető probléma az a gyerekkatona hogy lehet egy gyereket megölni, holott gyerekkatonánál veszélyesebb nincsen a világon, mert ő nem is tudja, hogy nem.
Ez a jelenség azért, mintha, hogy nem tudom, lehet, hogy én vagyok vak, de mintha visszaszorulóban lenne Afrikában, ahol ez ugye annyira jellemző.
Igen, most már.
Mert ott ugye már a rehabilitáció kapcsán írta azt Pidzsőr úr ki, hogy rengeteg terápiás óra, rengeteg pénz, rengeteg szakember, vagy egy távolság, vagy egy légvédelmi löveg, ugye meg ezt a helyzetet, ami, tehát hogy igazából azt mondta, hogy gyakorlatilag rehabilitálhatatlanok ezek a katonák, akikkel, és azért tényleg azt képzeljük el, hogy ez 15 évesen lelövették vele az anyját, miután megerőszakoltatták vele a nővérét, tehát egy abszurd, borzalmas, rettenetes, drogos szituációkban vannak, ahonnan hát igazából nincs olyan visszatérés. És hát tényleg, amikor harci helyzetben vannak, az ugye egy nagyon speciális, mert hogy ők aztán megtanulták, hogy nincs félelem.
Persze, pont ez a...
15 évesen az ember nem fél a haláltól. Nem tudom, 25 évesen sem féltem, de azért, mert hülye voltam, de hogy jó, akkor már kellett volna. De hogy ez annyiban visszaszorulóban van, hogy ezt nem alkalmazzák, de ott maradt azért rengeteg ilyen egykori gyerekkatona.
Hát igen, de nem csak ott. Tehát azért mondjuk, ha ezeket a gengeket megnézzük a nagyvárosokban sokszor, ugye azért ott is tizenévesek elég nagy számban előfordulnak. És mondjuk egy rendőr szembe kerül egy 15 éves bandatagban, ő sem gondolkozhat, hogy őt akkor most a gyerekvédelemhez kéne irányítani.
Nem, igen, általában nem, főleg ugye ezek a latino bandák ugye viszonylag azért alkalmaznak 16-17 éves bérgyilkosokat, meg gyilkosokat, mert hát egyrészt emiatt, hogy egy pillanatig elbizonytalanodik
az áldozat. Meg 13 éveset, igen. Hogy ne lehessen büntetni őket.
Mert hogy elbizonytalanodik az áldozat, és ez a pár másodperc, ez bőven elég arra, hogy működjön. Másrészt meg azért is, mert az idősebbek már nem nagyon élnek.
Olyan is van, meg azoknak már esetleg megjött az eszük, de ugye csak az elbizonytalanodásra van, a saját tapasztalatom is volt, mikor csecsen háborúban dolgozgattunk, ugye volt egy észt női század, aki észt nők harcoltak az oroszok ellen, és én beszélgettem parancsnokukkal, és kérdeztem, hogy nem probléma-e, hogy nő, és erre azt mondta, hogy nem, sőt, mert amikor szembe kerülök egy orosz katonával, akkor is ő meglátja, hogy nő vagyok, akkor ez egy másodpercig ő hezitál, és ez nekem bőven elég.
Erre nem reagálok most, de hogy így az életben hozott példák alapján pontosan tudom, miről van szó. Kétségtelen, hogy pont a csecsen háború kapcsán, hogy és ez most a Szíriában is igaz, hogy már megint azzal szembesülünk, hogy van egy világi diktátor, aki borzalmas, tényleg nagyon rossz, vagy saját nép ellen háborút folytat, és aztán van egy forradalmi, lázadó, iszlamista hatalomátvétel, ami elhoz valami egészen más döbbenetet. És ez az egész arab tavasz óta jellemző, hogy ott egy kicsit másképp megy ez a felszabadulás, meg a forradalom története.
Igen, hát ez, ha gondolkozunk egy kicsit a történelemben, hogy ezt mi korunkban nem tanítottuk, tehát nem tanították, de ha belegondolunk a nagy októberi szocialista forradalomban, ugye Oroszország történetének az egyik nagyon rövid demokratikus periódus a Kerenszki kormány, ugye amit hát gyakorlatilag egy ilyen fundamentalista vallásszerű csoport döntött meg Vlagyimir Ilics Lenin vezetésével, holott sokkal jobb lett volna Oroszországnak valószínűleg ez a polgári demokratizálódó kormányzat, csak éppen ugye jöttek ezek a akkori vallási fanatikusok, szóval...
De ezt azért megismételték a Jelcin, és majd az azt követő időszakban, tehát megint volt egy demokratikus periódus, és akkor...
Igen, de akkor nem volt egy ilyen, tehát hogy nem annyira ideológikus, ugye ő a rendcsinálás ideológiával, volt ideológia, ez az orosz világ, Ruszki Mir, ugye ez az ő ideológiája.
Az egyik, ez az erős kéz irányt.
Igen, az minden.
Majdnem vallás szinte.
Igen, majdnem, hogy igen, így van. Jó, de hát egy Oroszország sem arról híres, hogy az erőszak nagyon visszaszorul.
Nem kifejezetten. Tehát úgyis, hogy is mondjam, a mindennapok része.
Igen.
De hogy közben ez az erős kéz, meg ez egy másik ilyen furcsa tünet, ez is, mintha mindig létezett volna. Persze. Tehát az emberek, mint egy hadvezért akartak, de nincs, mikor nincs háború, akkor mindig olyan furcsa és ez a magyarokban is megvan, hogy valami olyan ember kellene a másik oldalra, aki majd jó megmutatja. Igen. És ott van egy másik, jó megmutatja, és két ember ott mutogatja egymásnak, és nézzük, hogy mi van.
Vannak bölcsnépek, a britek például, úgy emlékezünk vissza, hogy Winston Churchill, aki megnyerte a második világháborút, azonnal kiszavazták, még vége se volt a háborúnak, és már kirúgták.
Petőfi sem volt sikeres politikus, tehát ez lehet, hogy ebben a magyaroknak is van egy ilyen részbölcsességük, de közben meg azért az angol, hát hogy is mondja, a történelem sem arról tanúskodik, hogy azért, hogy ők minden esetben megpróbálták elkerülni az erőszak. Gandhi, mondjuk.
Hát nem, hát persze, hát igen, de az is rövid ideig viszonylag. Persze, igen.
Egészen odáig, amíg nem sikerült ugye ott is fellelni az ellenséget. Igen, ugye, már nem az angolokban, hanem az éppen aktuális, akkor éppen muszlim fitet való pakisztániakban. Nagyjából azért az megmutató, hogy tehát nem az történik, hogy most az emberek átálltak az iskolai lövöldözésről a politikus, illetve vezérigazgató vagy tulajdonos.
Igen.
Lövöldözésre, hanem hogy ez, de hogy az erőszak növekedése, az nem tudom, tehát miközben az antropológusok meg azt mondják, hogy hát, vagy az etológusok is akár, hogy egyre békésebb faj az ember, egyre többen elférnek egyre kisebb helyen.
Hát attól bizonyos szempontból igen, hát ugye azért az hogy két ember találkozik, és rögtön az egyik lebunkózza a másikat, ami mondjuk a őskorban még jellemző, hogy azért az már nincsen. Persze.
Érdekes, az egyik oldalról nincs, de akkor meg az volt, hogy a klánon belül meg azért nem volt olyan, hogy fideszes meg momentumos, tehát hogy az viszont akkor az maradt egy egység.
Igen, hát persze, hát bonyolult a világ, nagyon jól tudjuk.
És ez régen minden jobb volt. De nem volt minden jobb, tehát hogy valóban az erőszak, azt gondolom, hogy tehát ahhoz képest, ami ahányan élünk most ezen a bolygón, az képest jelentősen csökkent, csak hát annyian sokan vagyunk, hogy ez a sok kis erőszak, nem tudom hány aktív háború van Afrikában, de sosem.
Hát igen, de csak bizonyos helyeken, szóval azért az emberek, hogyha nem piszkálják föl őket, tudnak normálisan egymás mellett élni.
Igazából nem tudom, hogy az alaptermészete alapvetően békés az embernek, vagy alapvetően nem békés, csak nem is tudom, kényelem szeretet, meg lustaság, meg már úgy nem akar igazán, tehát hogy már nem kell neki az a terület, vagy nem kell, de azért bármikor azt vettem észre, hogy azért nagyon könnyű kihozni hogy is mondjam, ezt a ilyen pogromot végrehajtó, törjük fel az italraktárakat, és aztán keresünk meg a zsidókat, tehát nagyjából mindennek ez a minden ilyen nagyobb megmozdulásnak így ez a végkimenetele. Hát, tehát még egyszer mondom, 12 óra alatt egyszerűen az amerikai rendőrök megoldották ezt, mert ugye az volt hogy azzal cseszegették őket, hogy egész New York be van kamerázva, hogy nem találják. Hát, pont azért, mert egész New York be van kamerázva, azért el tudom képzelni, hogy hány felvételt kellett így átnézniük. És végül is nem is ez volt a lebukás.
Nem is biztos, hogy észre, hát azért a kamera nem olyan, hogy minden arcot rögtön észre lehet menni, és nem is biztos, hogy attól, hogy látom az arcot, hogy attól tudom, hogy kiről van szó, az egyáltalán.
Az a pekingi kamerarendszer, ami ezt tudja, gondolom. De az meg úgy alapfelszerelés náluk, gondolom, ott már nem is kell belenyúlni, mert ott az algoritmus ezeket megoldja. Hát, Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Én Bencsik Gyula szerkesztő nevében is elköszönnék önöktől. De előtte mondok egy jó kis táblistát, mert ezt nem vettük fel. Tehát még egyszer Balogh Kármen, Lantai Miklós, Nemes Dávid, Petes Vivien szerkesztő nevében is, hát és Bencsik Gyulát meg külön említve, mint asszisztenst. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, a viszont hallásra.